másfél éve festek, körülbelül fél éve vászonra, és elég nagy vászonra. Tehát ennek így láttam értelmét a vászonnak. Hogy megnyit egy olyan teret, ahol egészen másképp működnek a színek és a vonalak. Más figyelmet igényel, és más szabadságélményt is nyújt.
És hát más a hatás is nyilván.
És más a hatás is.
És mindezt megelőzték az idézőjeles új gyakorlatok, amikből szintén látunk itt, mert vannak ceruza rajzaid is, de ezek az elsők, ugye?
Igen, azzal kezdtem, hogy meg akartam tanulni fát rajzolni. És akkor nekifogtam, volt egy fa a kertben, és minden nap lementem és rajzoltam rituálészerűen. Esőben is lementem és rajzoltam. Volt ennek egy valószínű egy ilyen nyugtató hatása is olyan értelemben, hogy ezek az ismétlődő szokások mindig egy kapaszkodót nyújtanak, meg úgy megszervezik a napot, meg hát úgy olyan lett, mint a fogmosás.
De meg akartál tanulni tökéletesen fát rajzolni, vagy hogyan akartad megtanulni rajzolni a fát, és miért egyáltalán?
Nem tudtam rajzolni, mindig úgy véltem, hogy nem tudok rajzolni, holott volt bennem mindig egy késztetés, hogy rajzoljak. Alapjában véve írok, irodalom szakon végeztem, és az az elsődleges kifejezésforma, ami kézenfekvő volt mindig, és lassan kezdtek olyan füzeteim lenni, amelyekben már odafigyeltem arra, hogy hogyan viszonyul a kis rajz a szöveghez, és akkor elkezdtem színekkel is dolgozni, de ugye ezt mind így kicsiben is, főleg absztraktabb rajzok, vagy nagyon kezdetleges formák, és úgy véltem, hogy a fa az a csúcs, hogy aki fát tud rajzolni, akkor azt jelenti, hogy tudsz rajzolni. Meg amúgy nagyon szeretem a fákat, a fa az egy igaz lény. A fa mindig az, ami az emberekhez viszonyítva például. Sokkal könnyebb megszeríteni a fának a formáját, mint például az emberi test. Nagyon szeretnék eljutni az emberhez, megjelenjen így az ember is a képeken. Az egyiken most már így közelítettem az emberi működési formának az egyik elemi, ez a vérkeringést próbáltam. Tehát az volt formailag, ami közel áll ugye a fának az elágazodásaihoz, meg a gyökerekéhez, akkor valahogy itt tudott találkozni.
Végül is az élet.
Az akár. Élet, persze.
És az sem mindegy, hogy mire rajzolsz, mert ugye az elején a papírra, a ceruzával ott gyakoroltás, most ez már kinőtte magát. Gondolom ez már a magabiztosság jele, hogy ezt az óriási vászonnagyságot is bevállaltad.
Igen, valahogy a rajzból el szeretnék jutni a festészethez. A művészettel való kapcsolatom az elsősorban elméleti volt. Angol szakot végeztem, és utána doktoráltam amerikai irodalomból, de hogy a kutatásaim tánchoz, zenéhez, filmhez fűzöttek, és alapjában véve a művészethez. Ennek a munkának a következményeképp inkább a művészet felé fordultam, és akkor már inkább a filozófián keresztül, és az egyik francia filozófus, a mentorom, Gilles Deleuze, az, aki például elég sokat írt festészetről, és ő például úgy határozza meg, hogy a festészet az egy vonalakból és színekből álló egység. Nekem nagyon egyszerűnek tűnt, és ugyanakkor egy elég nagy kihívás is, amikor a szín is megjelenik.
De bátran használod, hihetetlenül bátran használod a színeket. Színpompás, erdők.
A fának a rajzától elindulva ezen az úton a színnel úgy találkozom, hogy felfedezem, hogy létezik ez a filctól vagy színező, ami ilyen akvarell hatást el lehet érni vele, hogy rajzolunk, és akkor a vízzel rá lehet menni. És akkor ez egy ilyen nagyon felszabadító, és lelkesedtem ezért a technikáért, nem is hallottam róla azelőtt, és ez nyitott meg nagyon sok kaput, de hogy ez hozott egy olyan színpalettát, ami lehet, hogy így elsőre inkább egy ilyen a képregények vagy a manga, tehát hogy másfajta nem a festészet alapvető színpalettájához fűződik, de hogy sokkal élénkebbek a színek. Az élénk színekkel találkoztam először, de hogy az valahogy pont talált. Mindazzal, ami belőlem kikívánkozott. És
tehát akkor van jelentősége végül is a színeknek, van jelentősége annak, hogy ez ennyire ilyen rózsaszínes lilásba játszik.
Az alkotás az mindig egy ilyen titokzatos folyamat marad, de hogy ott van az, amit uralunk, és amit nem. Elsősorban én olyan képeket akartam festeni, amiket látni szerettem volna. minden kép előtt valamennyire van egy elképzelésem, hogy mi az, amit látni szeretnék. Persze változik. A végeredmény meg kell felelnie bizonyos szempontokból az alapgondolatnak, de általában mindig több.
Menet közben is gondolom persze. Változik az elképzelés, nem?
Hát legtöbbször itt azt hiszem szinte mindegyik festménynek volt egy olyan kritikus pontja, ahol már lemondtam róla. Úgy érzem, hogy elrontottam. Ez az, ahonnan fel kell emelkedni, és vagy megtörténik mindig az, hogy megoldódik. Meg kell találjam a megoldást, hogy akkor ez a kép mégis létezzen, mert van egy erő, vagy úgy érzem, hogy ez úgy menne tovább, csak én rossz irányba vittem.
Van olyan, hogy folytatsz, vagy véget ér, meg vagy elégedve mindig az eredménnyel?
Például ez egy ilyen tavasz ideának felelne meg ez a lilás színekben, lila, zöld, meg kék színek találkozása. Körülbelül 3 vagy 4 kép is volt így az elején. Az elején az évszakokkal dolgoztam, hogy mit jelent a tavasz, ősz, nyár. Valahogy mégis kijátszani ezt, hogyha tavasz, akkor igen, legyen emelkedettség, meg újjászületés, de hogy valahogy mindig ott van ugye a művészetnek az árnyoldala, vagy az, ami veszélyezteti, az a gics. Hogy lehet azt kijátszani, hogy ugye mindannyian láttunk már virágzó fákat a naptárokon, és hogy lehet mégis azt a virágzó fát úgy megmutatni, hogy annak tényleg az újjászületési ereje legyen, és anélkül, hogy gicses legyen.
Most itt két ilyen nagyon színpompában úszó festmény van, de viszont az ellentéte valahol, azok, amik a vásznakon vannak, azok sokkal kuszábbak, azok a fáknak a belső erezetét, meg tulajdonságait mutatják, tehát már belebújsz talán a fába. Itt még úgy kívülről nézed valahol a fát.
Pontosan ez a külső és a belső foglalkoztatott, hogy van ez a külső színpompa, és a fa, ugye a fának is van egy kettős élete, úgymond vannak a gyökerek, és van az, amit van a látható és a láthatatlan. Igen, a gyökerekkel akartam találkozni, tehát hogy lemenni végül is a mélységbe. De hogy az is egy olyan mélység legyen, vagy egy olyan belső, vagy föld alattiság, ami viszont nem zárja ki a fényt.
És akkor ott van egy fád, amelyik hát már ilyen, nem is tudom, a dekoratív művészetek felé hajlik, hiszen szalaggal is díszítetted. De azt csak akkor látjuk tényleg, hogyha nagyon közel megyünk hozzá, de nagyon jól illik hozzá. Tehát egy ilyen installációszerű valami.
Ez az utolsó, amúgy az utolsó kép, ami hát úgy indult, hogy itt már visszatérek a törzshöz, mint a fának az a legszolidabb része. A fekete is megjelenik, tehát valahol ez a kettőség, hogyha lent van fény, akkor fenn is van árnyék. Ezt a kettősséget valahogy ugye van egy ilyen szükségletem abban a pillanatban, mikor eljutok ehhez a festményhez, hogy van az emberben az életösztön is, Freud szerint van a halálösztön is, és hogy hogyan lehet a kettőt egyeztetni, vagy kijátszani a halálösztönt, vagy hogyan lehet legyőzni, és akkor ezért van a fekete, nagyon fekete fatörzs az aranyozott háttérrel, mert hogy van ez a két erő. Én hangsúlyozni szeretném, hogy a halál ösztön az, ami végülis, mint hogyha az életünk arról szólna, hogy az az, amit uralnunk kell. Ezért a kék szallagszerű, előbb festett csíkok, úgymond, mint hogyha ketrecben tartanák, vagy legalábbis elég finoman, úgy körbefonják ezt a sötét fekete fát. Hogy még jobban hangsúlyozzam, akkor a fa körvonalaira ráfestettem zölddel, mint remény és élet. Ami mindig érdekel még, az a különböző áttevődések, vagy a többrétűség. Ennél a festménynél már kijöttem, úgymond a képből, és a szallag megengedte, hogy akkor ismét hangsúlyozzam ezt az emelkedési lehetőséget, főleg, hogy a szallagnak ugye van ez a tulajdonsága is, hogy nagyon könnyű, és végül is ez a könnyedség is, ami ellensúlyozhatja a lehúzó sötét feketességet.
Hogyha ismerném, hogy mit írsz, akkor valószínűleg másképp kérdezném ezt meg. De az írásaidban is valahol hangsúlyt kap a fa, az élet?
A fa nem, nincs jelen. Írok verset és prózát is. A próza, amit írok, az általában ilyen önéletrajzi jellegű. Másról szól. De érdekes persze mindig is elemzések tárgya volt a kép és az írás viszonya, meg a metafora, mint ugye a kép az irodalomban. De például a prózában, vagy az írásban mi az, ami mindig ott van, mint árnyék, mint a művészetben a gics, az a számomra az a szentimentalizmus, és akkor főleg amikor maga az anyag az közvetlenül a saját életünk, mert hogy lehet azt közvetetten fikcióba ültetni, de hogy itt én eléggé közvetlenül beszélek magamról, családról, vagy bármiről. De az a játék, ami az írásban történik, az a kihívás, az mindig ez a ritmus, hogy hol van az a pont, ahol mondjuk az önsajnálat, vagy ami úgy bezárja a szöveget, ugye, mert ez az, ahol mások nem tudnak kapcsolódni, és akkor ott a figyelem inkább erre irányul, hogy akkor azt kijátszani, és az öniróniát gyakorolni, mint távolságkeltő módszer.
Azt hiszem, valóban úgy érzed, hogy még nagyon-nagyon hosszú út áll előtted, most visszatérek erre, ami itt van a falakon, hogy tudsz-e majd úgy kifejezni mindent, érzéseket, vagy tudod-e majd úgy a gondolataidat megmutatni képen, mint írásban.
Igen, ez különbözik annyiban, hogy könnyebb sokszor festeni, mint írni. Festeni itt a kis kék foltokat, vagy meghúzni a vérereket, az úgy valahogy nem vesz igénybe olyan szinten, mint az írás, ami mégis egyfajta tudatos jelenlétet igényel. A festészet ott van, ahol még nincs szükség szavakra.
Könnyen tör a tudattaladidból elő, könnyebben?
Igen, igen. Nincs szűrő, mondjuk, ha csak nem tekintjük szűrőnek mindazt a vizuális memóriát, ami így felgyűlt. De hogy igen, ez így egy közvetlen, és ahhoz, hogy közvetlen legyen, ahhoz viszont beszéltünk bátorságról, de nem tudom, hogyha az a megfelelő szó, de mindenképp félelem hiány az alapfeltétele. Mégis a szabadság élményről is beszéltem, hogy ezért élem meg így, mert hogy ez az a tér, ahol nincs félelem bennem.